Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük nagy szeretettel hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. És köszöntöm nagy szeretettel Farkas Dániát, a Kiskunhalasi Önkormányzat kabinet vezetőjét, szervusz!
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Sok témánk van, benne jó, kevésbé jók. Kezdjük talán avval, ami mindenkit foglalkoztat. Itt Kiskunhalason különösen érzékeljük, hogy az elmúlt napokban emelkedtek az esetszámok, most már aztán szinte mindenkinek van olyan családtagja, munkatársa, nem is egy, aki vagy éppen most esik át a COVID-fertőzésen, vagy nem régiben. Mi a helyzet Kiskunhalason? Tudunk-e valamit a számokról?
Nagyjából egy évvel ezelőtt gyűrűzött be Magyarországra a koronavírus járvány. Én azt gondolom, hogy ha pusztán Kiskunhalasra fókuszálunk, akkor az elmúlt 2-3 héttel ezelőtti időszakig, bezárólag, ha azt a nagyjából 11 hónapot tekintjük, akkor szerencsésnek tekinthettük Kiskunhalast. Nyilván ez elsősorban az itt élő emberek fegyelmezettségének volt köszönhető, és nagyjából egy 2-3 héttel ezelőtt volt tapasztalható az, hogy Kiskunhalason is nagyon belobbant a járvány. Amire utaltál is, szerintem, akik tartanak, félnek a járványtól, és alapvetően befogadóak az ezzel kapcsolatos híreket tekintve, ők azért tapasztalhatták, hogy a családtagjaik, barátaik, rokonaik között egyre több a fertőzött, egyre több olyan fertőzött is van sajnos, akiket kórházban ápolnak, és nyilván mi ezt a másik oldalról látjuk számokkal is alátámasztva. Tehát egy másfél-két hete a városok tekintetében Kiskunhalas lakosság számarányosan a legtöbb ellenőrzött karanténban lévő vagy beteg személlyel rendelkező település. Tehát ez egyértelműen azt mutatja, hogy Kiskunhalason most van helyzet, és most kell még jobban odafigyelnünk egymásra.
Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen most elég gyorsan kerülnek házi orvoson keresztül, akár ellenőrzés alá azok, akiknek kontaktja volt, vélhetőség, tőleg enyhe tünetei vannak. Ez a tapasztalat, hogy most elég gyorsan megtörténik az, hogy szűrésre kerülnek a lakosok.
Igen, egyfelől a szűrések száma is megnőtt, illetve ahol én azt tapasztalom, hogy ahol egyértelmű a helyzet, tehát covidos családtag van, vagy olyan kontakt volt, aki bizonyítottan covidos, és hogyha valaki tapasztalja a tünetek jelentős részét, nyilván ők is szinte biztos, hogy megfertőződtek. Látszik a karantén alá helyezett személyek számának a növekedéséből is, mondom, itt Bács-Kiskun megyei összehasonlításban majdnem egy évig mindig a legjobban állt Kiskunhalas, most pedig mi állunk a legrosszabbul. Nyilván a virológus szakemberek tudják ennek az okát, tehát lehet, hogy ennek olyan egyszerű magyarázata van, hogy a többi településen a többség már átesett rajta, és minket pedig ez most ért utol. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, amit ki kell hangsúlyozni, hogy nekünk most kell még jobban odafigyelni, most kell azokat a döntéseket a megfelelő szinteken meghozni, ami ezt tudja mérsékelni, vagy lassítani ezt a folyamatot. És ebből a szempontból ezt több helyen elmondtuk már, de itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat abszolút a hatóságok és az orvosok, elsősorban az egészségügyi szakemberek véleményére hallgat, és azokat a döntéseket, amiket meg tud hozni az önkormányzat, azt az alapján hozza meg, hogy mit kérnek, mit javasolnak, milyen utasítást adnak adott esetben azok a hatóságok, orvosok, egészségügyi szakemberek, akik napi szinten a vírus elleni védelemmel foglalkoznak.
Hát akkor most kell nagy levegőt venni, és most aztán nagyon-nagyon figyelni, a kontaktok számát csökkenteni, amennyire a saját kereteinken belül nyilván ezt meg tudjuk tenni. Ugye nyilván országosan meg van szabva, hogy mit lehet, mit nem. Mi az, ami a város hatáskörébe tartozhat, amivel tudja segíteni, hogy ez a folyamat a lehető legkevesebb fájdalommal működjön?
Rögtön a egyik legérzékenyebb dologgal kezdeném, ahol az önkormányzatnak van döntési jogosultsága a jelenlegi helyzetben, ez a közterületi maszk használat. Ugye itt tavaly novemberben kapták meg az önkormányzatok azt a lehetőséget, hogy a saját közigazgatási területükön belül meghatározhassák azt, hogy kell, nem kell, vagy milyen szabályok mentén kell maszkot használni. akkor az egészségügyi szakemberek, nyilván itt a Kiskunhalasi Kórház orvosaira, vezetésére gondolunk, egyértelműen azt a kérést fogalmazták meg az irányunkba, hogy Kiskunhalas teljes közigazgatási területén legyen kötelező a maszk használat. Egyébként a legtöbb közepes és nagyobb méretű város szintén ezen az úton indult el. Néhány héttel ezelőtt volt egy olyan hullám, amikor azt lehetett látni, akár Bács megyében is több településen, hogy ezen elkezdtek enyhíteni. Ilyen példa volt például Kecskemét, és a múlt hétvégén már ott is olyan döntések születtek, hogy visszatértek az eredeti állapotokhoz. Itt Kiskunhalason tavaly novemberben az a döntés született, hogy kötelező a közterületi maszk használat, és ez a döntés van azóta is érvényben. Az elmúlt 2-3 hét pedig abszolút nem hozott olyan változásokat, sőt sajnos ugye romlott a helyzet, ami indokolná ennek az enyhítését. Én azt gondolom, hogy ezt nagyon sokan vannak, akik szeretik. A többség megtanult ezzel a szituációval együtt élni, de abban mindenki egyetért, hogy szeretnénk, hogyha beállna egy olyan állapot, amikor meg lehet a maszkoktól szabadulni. Nagyon bízom benne, hogy ez el fog jönni hamarosan, de ehhez biztos, hogy még egy néhány hét kitartás és türelem kell lenni fog.
Most jön egy kis zene, hamarosan folytatjuk Farkas Dániellel, a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal kabinet vezetőjével. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Farkas Dániellel, a Kiskunhalasi Önkormányzat kabinet vezetőjével. Önkormányzati intézmények, óvodák, iskolák bezárása mennyire van a saját hatáskörébe az önkormányzatnak? Ugye mondtad, hogy Halason most nagyon magasak az adatok, tehát nagyon figyelni kell, és mindent a lehető legnagyobb biztonságban tudni, ebbe mennyire van döntés.
A Szilárdi Áron utcai óvodát kellett március 1-e hétfői dátummal bezárni, erről a döntés még múlt hét pénteken született meg. Az ANTS kérése, utasítása volt ez a megbetegedések száma miatt, és én azt látom egyeztetve a kollégákkal, hogyha a tendencia folytatódik, akkor elképzelhető, hogy lesz még néhány olyan óvoda, ahol hasonló döntés fog születni.
Ugye nyilván az iskolák esetében is ez most lóg a levegőben, hogy pontosan az esetszám nem csak Halason, hanem az országos emelkedése miatt, amit nagyon áhítoztak a gyerekek, hogy megszűnik az online oktatás, lehet, hogy éppen, hogy még erősödni fog. Erről nem tudom, van-e híred, mennyire fognak az iskolák online lenni, a kisebbek is.
Ugye az önkormányzat abban a most jelen pillanatban kegyelmi állapotban van, hogy ugye az iskolák életében nincs beleszólásunk. Egy fontos feladatunk van az étkeztetésben való közreműködés. Ezt ugye Kiskunhalason a költségvetési intézmények gazdasági szervezete koordinálja. Ugye itt a tavalyi évhez képest, amikor ugye tömeges bezárásokra került sor, hogyha emlékeznek a tisztelt hallgatók tavasszal, illetve nyár elején, ugye ahhoz képest most speciális helyzet van az étkeztetés tekintetében, ez intézményről intézményre változik. Nyilván egy fontos szempont az, hogy még nyitva van-e az adott oktatási nevelési intézmény vagy sem, de önmagában az iskoláknak a működésével kapcsolatban nincs semmiféle beleszólása az önkormányzatnak. Ahol van döntési jogosultságunk, illetve jogkörünk, azok a óvodák, illetve bölcsödék. Itt ezen esetekben nyilván az online oktatás nevelés ez nem jöhet szóba, tehát azon óvodákat, amelyeket bezárni kényszerülünk, ott a gyerekek elhelyezését másként kell megoldani, az ott dolgozó kollégák, nevelők pedig ugye vagy táppénzre kerülnek, attól függően, hogy betegek, vagy sem, vagy pedig ugye szabadsággal kell megoldani az ő távollétüket.
Örülök, hogy ezzel fejezted be, mert ez egy fontos kérdés lenne, és tudom, hogy nagyon sok óvónő föl volt háborodva, mind önkormányzati, mind egyházi részről, hogy ahogyan az iskolákban, ugye az online oktatásban tulajdonképpen folyt a munka, nagyon sok óvónéni online tartott foglalkozást, adott tanácsot a szülőknek, tehát gyakorlatilag dolgoztak, ugyanakkor szabadságra kényszerültek. Kérdés, hogy van-e most például szabadsága elég az óvónőknek. Szóval ez mennyire választás kérdése, mert tulajdonképpen azért az óvónénik is dolgoznak elég sokat online.
Én azt gondolom, hogy régi motoros intézményvezetőink vannak Kiskunhalason, az óvodák tekintetében, és mindenhol próbálják ezeket a helyzeteket úgy kezelni, hogy azoknak a munkavállalóinknak a lehető legjobb döntés szülessen, akikre évek, évtizedek óta számíthatunk. Azt az egy szót próbáljuk meg mindig elkerülni, hogy az jöjjön ki, hogy itt bármi igazságtalan volt, hiszen magát a koronavírust azért nem az önkormányzat, nem az igazgatók, nem azok a személyek hozták ide, akiknek a döntéseket meg kell hozni. Én azt tapasztaltam az elmúlt egy évben, hogy minden ilyen esetet, ahol ez probléma volt, próbáltak úgy kezelni az intézményvezető kollégák, hogy az a lehető legjobb legyen és a legkevesebb konfliktust okozza. Nyilván itt szinte minden egyes esetben egyedi döntésekről van szó. Ami szerencsés lehet, hogy azért alapvetően az év elején járunk, tehát ilyenkor még azért több szabadsága van a kollégáknak, mint hogyha mondjuk most az év második felében vagy utolsó harmadában járnánk. És én abban is nagyon bízok, nyilván ez egy külön témakör, hogyha az oltakozás növekvő tendenciát mutat, akkor ezen a harmadik hullámon sokkal gyorsabban túl lehetünk, mint akár az első vagy a második hullámon.
Oltások, hogy áll Kiskunhalas, van erről adatod?
Konkrét adat nincs, ugye itt akár a házi orvosok, akár a bentlakásos intézmények számait kellene összeadni, és ebből következtetéseket levonni. Itt inkább azt tudom elmondani, hogy a statisztika készítés helyett mi arra helyeztük a hangsúlyt, hogy az oltakozást hogyan tudjuk elősegíteni, mint Kiskunhalas város önkormányzata. Egyfelől megfogalmaztuk azt a kérdést a házi orvosoknak, hogy miben tudunk nekik segíteni, akár adminisztráció, akár helyszín biztosításának a tekintetében. Itt egy jó példának emelném ki a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat épületét a Tó utcába, ahol mind a regisztrációt el lehet végezni, mint én azt gondolom, hogy hosszú távon akár egy oltópontot is ki lehet majd alakítani, illetve megkértük a tanyagondokokat, hogy a tanyavilágot járják, és azon személyeket, akik nem regisztráltak még, de szeretnének regisztrálni, nem jutott el ennek a híre hozzájuk, őket segítsük ebben a kérdésben. Tehát a mi szerepünket egyelőre ott látom, hogy minél több ember, aki szeretné felvenni a vakcinát, szeretné magát beoltatni, annak biztosítsuk azt az utat, ahogy el lehet jutni az oltáshoz, tehát tudjon regisztrálni, és hogyha majd őt behívják az oltásra, akkor pedig annak a lehetőségét biztosítsuk, hogy legyen megfelelő helyszín, ahol az oltásokat be lehet adni, illetve adott esetben akár segítsünk is nekik eljutni az oltópontokra.
Hamarosan folytatjuk Farkas Dániellel, a Kiskunhalasi Polgármesteri Hivatal kabinet vezetőjével. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai beszélgetésünket Farkas Dániellel, a Kiskunhalasi Önkormányzat kabinet vezetőjével. Befejezésül talán egy picit vidámabb témákkal, fejlesztések, hogy állnak az elmúlt héten, erről beszélgettetek Tóth István kollégámmal. Milyen fejlesztési tervek vannak, zajlanak, amiről még nem tudunk?
Ha annyi személyes gondolatot megengedsz, illetve a hallgatók megengednek, ugye ez egy borzasztó kettős időszak, amit a kollégáinkkal együtt megélünk, hiszen egyfelől a COVID elleni harc sokszor átvitt értelembe a háborúk időszakát eredményezi, tehát védekezünk egy ellenség, egy járvánnyal szembe. Másik oldalról pedig most már 6. éve az a töretlen célunk, hogy Kiskunhalas várost fejlesszük. Ehhez azért a rendszerváltás utáni időszak legnagyobb forrásmennyisége és legtöbb fejlesztési helyszíne áll rendelkezésünkre. Tehát meg kell védeni a lakosságot, de közben el kell érni azokat a célokat, amiket meghatároztunk. Ugye múlt héten erről Tóth Istvánnal elég sokat beszéltünk, hogy milyen projektjeink vannak, csak egy pillanatra visszautalva azokra, ugye az autóbusz pályaudvar átépítése, ami én azt gondolom, hogy egy több évtizedes kívánalma volt Kiskunhalas lakosságának, belterületi kerékpárutak épülnek, ugye két új ipari parkot hozunk létre, amely növelheti az adóbevételeinket, és talán ami a legfontosabb, ugye számtalan új munkahelyet eredményezhet. Ennek a gondolatnak a folytatásaként ugye bölcsödei csoportszobákat hozunk létre a kuruc-vitézek terén, tehát ahol a szülők szeretnének és munkába is tudnak állni, még akár úgy, hogy nagyon kis gyermekkel rendelkeznek, ott ugye tudjuk segíteni a gyermeknevelést. És ami talán múlt héten kimaradt, de egy stratégiai kérdés, az a Sóstó és annak környezetének a fejlesztése. Ugye itt két projektet zárunk le ezekben a hetekben, hónapokban. Ugye az egyik az a vízmegtartást irányozta elő, erről szerintem még évekkel ezelőtt már veled is többször beszéltünk, hogy mit is szeretnénk itt a Sóstón elérni. Ugye ennek a projektnek a lényege az volt, hogy a felsővárosban felesleges csapadékvizet összegyűjtöttük, és eljutatjuk a sóstóhoz, ahol pedig vízhiányos éveken vagyunk túl, és ugye azt mutatja a klímaváltozás, hogy szükség lesz itt az utánpótlásra, illetve ezzel párhuzamosan, ha a hallgatók járnak a sóstó fele, akkor láthatják, hogy a fürdő terület, a part környezete jelentősen megváltozott az elmúlt hónapokban. Tehát mi arra készülünk, hogy egy olyan sóstónk legyen, amiben van megfelelő mennyiségű víz. Ehhez az első lépést talán sikerült megtennünk, és legyen egy olyan part, ahol a családok el tudják kellemesen, hasznosan tölteni a szabadidejüket, és még akár a nyári időszakban komolyabb rendezvényeket is meg lehet itt tartani.
Az az út a sóstó felé, ahogy megyünk ki, töprengnek, sokan ugye bicikliznek arra, az most bicikliút lesz, vagy vízelvezető, amit a Merkbau háta mögött megy a sóstó irányába?
A Jókai utca északi szakasza, amire gondolsz, ott egy kerékpárút épül. Ugye ennek a kezdő pontja az a Kőrösi út és a Jókai utca találkozása, és egészen a Kolman utcáig, Hatöles útig fog tartani. Ugye ennek az indokoltsága az, hogy nagyon jelentős kerékpárforgalom halad mind az Esze Tamás lakótelep, mind a sóstói lakótelep irányában, és míg a Jókai utca déli szakaszán van lehetősége a kerékpárosoknak akár a Kertész utca, akár a Vörösmarty utca érintésével védettebb útvonalakon haladni, itt ez ebben az irányban megszűnik, hiszen a Jókai utca északi szakaszán már a nagy teherautókkal egy útpályán haladt eddig a forgalom. Ez tűnik majd most meg ennek a több mint egy kilométer hosszú kerékpárútnak a megépülésével, és gyakorlatilag a Kőrösi út, Jókai utca metszés pontjától a Hatöles útig egy védett kerékpárúton lehet majd haladni a bringásoknak.
Ez nagyon jó hír. Itt hagyjuk most abban. Nagyon köszönöm Farkas Dániel kabinetvezetőnek a tájékoztatást, és hát jó egészséget kívánok mindenki, mind munkatársainak, hiszen az országos médiákból is tudjuk, hogy Bányai Gábor országgyűlési képviselőnk is sajnos a Covid-dal küzdés, hát innen is kívánunk neki gyógyulást, illetve Kuris László alpolgármester is, és hát nagyon kívánjuk, hogy hallgatóink is egészségben, illetve ha elkapták minél hamarabbi gyógyulásban részesüljenek. Köszönjük a tájékoztatást!
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, illetve a figyelmet.
Farkas Dánielt hallották, a Kiskunhalasi Önkormányzat kabinet vezetőjét. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.